Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy ezt örvendező szívvel énekelhetjük és hihetjük. Tudjuk, hogy minden, amit Isten tesz, jó és csodálatos. Kezdettől fogva, amikor megalapította a Földet, és mindent megteremtett, és minden nagyon jó volt. Ez valami csodálatos dolog. És mi, mint hívők, hiszünk az ő szavának és az ő ígéreteinek, amelyeket kezdettől fogva adott, és amelyek napjainkban beteljesednek. Annyira örülünk, hogy nem az emberekre kell támaszkodnunk, hanem Isten tévedhetetlen szavára támaszkodhatunk, az ő ígéreteire támaszkodva, mert tudjuk, minden szava és minden ígérete, amelyeket kimondott és közhírré tettetett az ő szolgája proféták által, azok be fognak teljesedni. Akár előbb, akár később. De amit az Úr szája mondott, az csodálatos. És beteljesedik a maga idejében. Nem a mi általunk meghatározott időben, vagy amikor az emberek úgy gondolják, hanem a maga idejében, és ez a mi reménységünk. Mi nem tudunk semmit kiváltani, nem tudunk semmit előidézni, és nem is akarunk, hanem örülünk a mi Istenünk igazgatásának, és nagyon is örülünk neki. Most pedig szeretnék felolvasni veletek Isten szavából, amit az ő szája mondott Ézsás próféta idejében, majd néhány verset az Új Szövetségből is. A tegnap Ézsás 66. fejezetéből olvastunk, ma pedig Ézsás 65. fejezetéből szeretnék felolvasni, és itt látjuk és halljuk Isten beszédét. Itt Ézsás prófétán keresztül beszél a 65. fejezetben a 17. versétől kezdve, mert ezt vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy egy új eget és egy új földet fogok alkotni. Mindannyian el tudjuk ezt hinni, amennyiben Isten az, aki ezt kimondta, akkor meg is fog történni, és be is fog teljesedni. Úgy, hogy a korábbi állapotokra többé nem emlékeznek, és ne is jussanak senkinek még az eszébe sem. Hát nem valami csodálatos dolog ez. Efelől, mint hívők, csak örülhetünk. Újonghatunk, és hálát adhatunk Istennek. És aztán már a 18. versben az áll írva, nem, örüljetek és újongjatok állandóan azokon a dolgokon, amelyeket én hozok létre. Mert vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy Jeruzsálemet megörvendeztetem, és a benne élő népet is felvídítom. És én magam is örvendezni akarok Jeruzsálem felett, és újongani akarok az én népem felett, és ezen túl sírás vagy jajgatás hangja ne legyen hallható sem benne. Rögtön akkor nem lesz többé néhány napos csecsemő, sem öreg ember, aki nem éli meg életének napjait, hanem a 100 éves hal meg a legfiatalabbként, és aki csak 100 évig él, az átok érte bűnösnek számítson majd. Ha házakat építenek, lakni is fognak benne, és a szőlős kerteket telepítenek, élvezni is fogják annak termését. Nem azért fognak építeni, hogy más lakjon benne, és nem azért ültetnek, hogy más élvezze annak gyümölcsét. Sőt, mint a fák élettartama legyen az én népem élettartama is. És amit az ő kezük megmunkált, azt az én választottjaim maguk fogyasszák is el. Nem fognak hiába fáradozni, és nem szülnek gyermekeket a korai halálra, nem. Ők lesznek az Úrtól megáldottak nemzedéke, és utódaik megmaradnak nekik. És megtörténik, hogy még mielőtt kiáltanak, én már is válaszolni fogok, és amíg még beszélnek, meg akarom hallgatni őket. A farkas és a bárány együtt legel majd, és az oroszlán szalmát eszik majd, mint az ökör, és a kígyó porral táplálkozik. Nem tesznek többé gonoszságot, és nem tesznek rosszat sem az én egész szent hegyvidékemen. Az Úr az, aki ezt megígérte. Mi pedig örülünk annak, hogy ez az ígéret is beteljesedik a maga idejében. Szeretteim! Nem is lehet másként. Isten szava marad. Az ő ígéretei nem lehet megváltoztatni. Itt azt hallottuk, hogy az Úr megígérte, és mi bízhatunk benne, hogy ez be is fog teljesedni. Talán csak néhány verset szeretnék felolvasni a Jelenések könyvének 21. fejezetéből. Itt Jánosnak sok minden meg lett mutatva, és azt mondja a Jelenések könyve 21. fejezetében, akkor láttam egy új eget és egy új földet, mert az első ég és az első föld eltűnt, és a tenger sem volt többé. Vajon nem csodálatos az összhang azzal, amit Ézsás prófétánál le van írva, szeretett testvéreim és testvérnők, láthatjuk, hogy ez 100%-osan egybevág. És aztán még egy kicsit tovább ez van írva, és láttam a Szent Város, egy új Jeruzsálemet, amit allá szállt az égből, Istentől úgy, mint felékesítve, tehát Istentől úgy felékesítve, mint egy menyasszony, felékszerezve az ő vőlegényének. Ennél fogva hallottam egy hatalmas hangot a mennyből, amely ezt kiáltotta, ímé meglást, az Isten sátora az emberek között van, és ő velük fog lakni, és ők lesznek az ő népe, igen, maga Isten lesz között. És letöröl minden könnyet a szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem szomorúság vagy gyász, sem sírás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Nem csodálatos, valami csoda szép dolog. Nem csak az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is írva állnak az ígéretek. És aztán az van írva tovább az 5. versben. Akkor a trónon ülő azt mondta, íme meglást, én mindent újjá teszek. Majd így folytatta, írj, mert ezek a szavak megbízhatóak és bizonyosak. Továbbá így szólt hozzám. Megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én ingyen akarok inni adni annak, aki szomjazik az életvizének forrásából. Az, aki győz, az örökölni fogja mindezt, és én az ő Isten akarok lenni, és ő legyen az én fiam. Ellenben a gyáváknak és hitetleneknek, a tisztátalanoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazudozónak legyen osztályrészük abban a tóban, amely tűzzel és kénkővel ég. Ez a második halál. Egészen eddig Isten nekem a drága és szent ígéből, azt hiszem, csak örülhetünk annak, hogy Isten intézkedik, hogy azon van hamarosan beteljesíteni az ő szavát és ígéreteit. És ezért, szeretett testvéreim, nem akarunk felhagyni azzal, hogy tisztelettel és dicsérettel adózzunk eddig, addig, amíg a Földön vagyunk, amíg lehetőségünk van rá, amíg itt tart minket, addig dicsőíteni akarjuk az ő nevét, és imádni akarjuk őt. Azt hiszem, ma reggel is beszélni fog hozzánk tovább, és megállt minket az ő kegyelmének gazdagságából. Arra szeretnénk kérni őt, hogy hallgasson meg minket most, és legyen velünk. Hadd álljunk fel, hogy együtt imádkozzunk. Hűséges Istenünk, köszönetet mondunk neked ebben a reggeli órában is, hogy ismét itt állhatunk te előtted. Már felolvastuk a te ígédet, és örülhetünk a te ígédnek. Mert te egy dicsőséges Isten vagy, te csodálatosan szóltál, te kinyilatkoztattál, láttad a te népednek a te tervedet, és feltártad magad nekünk is, a legkisebbeknek, a legjelentéktelenebbeknek megismertetted magad, és hiszünk és bízunk a te szavaidban, mert látjuk, hogy azok beteljesednek még a mi napjainkban is. Uram, nem csak azt látjuk, ami már beteljesedett egyszer, és ami valamikor jönni fog, hanem azt is látjuk, hogy ami folyamatosan beteljesítesz a mi napjainkban. Ezért nagyon örülünk, és neked adjuk a tiszteletet, a dicséretet és az imádatot. Kérünk téged, Urunk, hogy légy velünk ma reggel is, és áld meg bennünket, áld meg a te szolgádat, testvérünket, amikor előterjesztje a te ígédet, és áld meg mindnyájunkat, akik hallgatni fogjuk. És áld meg velünk együtt, hűséges Istenünk, minden népedet, mindenütt és minden helyen, Uram. Akár keleten, akár nyugaton, északon, délen vagy a vasfüggöny mögött. Te képes vagy megáldani a te népedet, és megvigasztalni azokat, akik keresnek és kutatnak utánad. Imádunk téged, és kérünk téged. Védj el belőlünk és közülünk mindent, ami nem téged jelképez, és ajándékozz meg a te szavaddal, erővel és hatalommal. Imádunk és magasztaljuk a te kegyelmedet a Jézus nevében. Amen. Frank testvér, a kegyelemért és a kiváltságért köszönetet mondunk, hogy újra itt lehetünk, hogy imádatot tanúsíthatunk. Érezzük, hogy milyen áldás származik Isten igéjéből, mert van egy belső egyetértésünk, egy teljes igen mindarra, amit Isten mondott. Amikor kételkedünk, akkor a kétségeinkben kételkedünk, de nem Isten ígéjében, Isten ígéje, igen és amen. A Szentírás azt mondja, János így fejezi ki, aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. És ez egy nagyon rossz dolog. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. E véget törülünk annak, hogy hihetünk, és ezzel megerősíthetjük, hogy ő igaz. Minden szavában és szent minden cselekedeteiben. Lehet, hogy az örökké valóságnak ezen az oldalán még nem teljesen értünk meg néhány dolgot. Talán csendben kérdezzük, miért kellennek így, vagy annak amúgy lennie. De azzal a pillanattal, amikor átlépünk az időből az örökké valóságba, minden kérdés meg lesz válaszolva. Sőt, úgy lesz, hogy a korábbi állapotokra már egyáltalán nem fogunk tudni visszaemlékezni sem. Nem lesz többé semmi emléke annak, ami kellemetlen lehetett, egyáltalán semmi. Mindez örökre elmúlt. És ezért lesz az öröm elhomályosítatlan az örökké valóságban. Mi hálásak vagyunk ezért. Még mindig a kegyelem ideje van, és az Úr velünk volt. Lehet, hogy az útjaink néha különbözőek lehetnek, de mindannyiunknak egy célja van, és ez az, hogy minden áron az Úrral együtt legyünk. Minden áron. És ő, aki elkezdte, be is fogja teljesíteni az ő visszajövetelének napjára. És az a nap bizonnyára nincs már messze. Az idők minden jele arra mutat, és üdvös állapotban van az az ember, aki ezt látja. Annak idején az Úr így szólt a vallási vezetőkhöz, ti ugyan képesek vagytok megítélni a mennyezet jelenségeit. Ők nagyon jól tudták, hogy milyen időjárás jön, de ő azt mondja, de ti nem ismertétek fel az idők jeleit. Hányszor akartalak benneteket összegyűjteni, és ti nem akartatok. Istennek van egy terve az ő népével, és nagy kegyelem, amikor felismerjük ezt az ő tervét, és még nagyobb kegyelem, amikor hagyjuk magunkat beilleszteni Istenem tervében, beleillesztve. Annak idején Mózes arra kért az Urat, ha valóban kegyelmet találtam a te szemedben, akkor hadd ismerjem meg a te terveidet. És aztán ezt olvassuk a Zsoltárban, Isten megismertette az ő útjait Mózessel, és tetteit Izrael fiaival. Mózes egy próféta volt, és az Úr szava a prófétához intéződött. Eljött, eljutott hozzájuk, rájuk szállt, beléjük költözött, Isten felkente őket, és a szájukon keresztül szólt. És ha ma felismerjük, felfogjuk, hogy Isten szava marad, még ha ember szájából hangzik is el, akkor is Isten szava marad. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, és ma, és mindörökké. Ezen nem fog változni semmi. Rusz testvér felolvasott egy olyan ige szakaszt, amely azonnal egy feladat elé állított bennünket, nevezetesen, hogy kategorizáljuk, rendszerezzük. Amint tudjátok, ezen a ponton hozzászoktunk ahhoz, hogy mindent besoroljuk, mégpedig Isten segítségével, nem pedig önmagunktól. Nem létezik az az ember, aki azt képzelhetné magáról, hogy ő Isten titkos tanácsadója lenne. Nem létezik az az ember, aki azt képzelheti, hogy ő mindent tud. De vannak emberek, akik közzeledhetnek Istenhez. Vannak emberek, akikhez Isten is közeledik. Vannak emberek, akik a szellem által kinyilatkoztatva kapják a szívükbe az ígét. Akik nem az eszükkel közelítenek hozzá, hanem reszketnek és remegnek az íge iránti tiszteletből. Mert Isten szól hozzánk. Ti megállapíthattátok ebben az íge szakaszban, amelyet Ézsás próféta a 65. fejezetben megfogalmazott, csak egy vers vonatkozik az új égre és az új földre. Az összes többi vers az ezer éves királysággal van összefüggésben, és én megadom nektek mindjárt. Gondolom, mindannyian észrevettétek a következőt, nem kell különösen hangsúlyoznom. Az első versben, vagyis a 17. versben azt olvastuk, mert ezt vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, egy új eget és egy új földet fogok teremteni, vagy alkotni úgy, hogy a korábbi állapotokra többé ne emlékeznek, és ne jussanak senkinek még az eszébe sem. Pont. És most következik egy teljesen más téma. Nem, örüljetek és újongjatok állandóan azokon a dolgokon, amelyeket én hozok létre. Mert vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy Jeruzsálemet megörvendeztetem. Most a téma Jeruzsálemmel folytatódik. És ha figyelmesen elolvassuk a többi verset, megállapíthatjuk, hogy még mindig szó van a nemzésről és a halálról, mindannyian észrevettétek-e? Viszont az új égben és az új földön nincs többé nemzés, nem lesz többé halál. A halál örökre el lesz nyelve, és nem lesznek többé temetések sem, mint amilyenek most előttetek vannak. És szeretném, ha még egyszer tudnátok, milyen mélyen együtt érzünk veletek a gyász órájában vagy óráiban. De azt is szeretném itt elismerően kijelenteni, hogy a mi szeretett Páske testvérnünk olyan odaadással és áldozatkészséggel gondoskodott a ti drága édesapátokról és apósotokról, és ezt ma itt szeretném mégis elmondani minden elismerésemmel. Egy dolog szájjal szolgálni az Urat, és egy másik dolog Istent őszintén úgy szolgálni, hogy egymást szolgáljuk, mégpedig teljes szeretetben. Itt ezt olvastuk. 20. vers. Rögtön akkor nem lesz többé néhány napos csecsemő, sem öreg ember, aki nem éli meg életének napjait, hanem a 100 éves hal meg a legfiatalabbként. Ez még az időszakhoz tartozik. Ez még nem az örökké valóság. Az örökké valóságban nincs nemzés, nincs ifjúság, nincs öregség, nincs halál, nincs temetés. Az örökké valóságban minden időlegesnek vége. Befejeződik minden. De az 1000 éves királyságban az emberek még élnek, házak épülnek, szőlőültetvények lesznek ültetve azzal a különbséggel, hogy békesség lesz, a farkas és a bárány együtt legelészik. Miért? Mert az ördög meg lesz kötve, kötözve, Jelenések könyve 20. fejezet 1. vers. Akkor láttam egy angyalt leszállani, egy erős angyalt leszállani az égből, akinek a kezében volt a feneketlen mélység, a pokol kulcsa, és egy nagy lánc volt a kezében, ő pedig megragadta a sárkányt, a régi vén kígyót, vagyis az ördögöt és a sátánt, és megkötözte, vagy láncra verte őt 1000 évre. Azzal a pillanattal, amikor a sátán meg lesz kötözve, és ez még az 1000 éves királyság kezdet előtt fog megtörténni, abban a pillanatban, amikor a sátán meg lesz kötözve, nem lesz többé semmiféle vész vagy baj, akkor 1000 évig békesség lesz. Mi pedig az Úrral együtt fogunk uralkodni. És majd csak az 1000 év elteltével jön az utolsó, a végítélet, és az utolsó ítélet után az új ég és az új föld. És akkor elkezdődik újra az örökkévalóság. Volt ugyanis egy időszak, az íge nem egészen illik oda, mert az örökkévalóság nem tartalmaz semmilyen időfogalmat, de volt egy örökkévalósági állapot, és akkor elkezdődött az időszak, vagy azután. És az időszak azután visszaáramlik az örökkévalóságba, és véget ér. És mint Isten fiai és leányai, örökké fogunk élni, pontosan úgy, ahogyan Isten is örökké él. Ezt ugyan alig tudjuk felfogni, de ez az isteni valóság. Aki hisz Isten fiában, annak örök élete van. Ő átment a halálból az életre. És a mi Urunk azt mondta, aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. Ezek Isten dicsőséges szavai. És az a szép az egészben, hogy minden igaz. Halleluja! Mit érnek nekem a legcsodálatosabb szavak, ha nem igazak? Isten szava tehát igaz. És ennek örülünk, és újongunk. A sok megpróbáltatás és nehézség ellenére, amin keresztül kell mennünk. A 23. versben ez áll, nem fognak hiába fáradozni, és nem szülnek gyermekeket a korai halálra. Ha nem, ők lesznek az Úrtól megáldottak nemzedéke, és utódaik megmaradnak nekik. Így lesz ez minden további nélkül. De csak azok között, akik nem tartoznak a mennyasszony gyülekezethez, hogy tegyem ezt egészen egyértelművé, mindazok, akik valóban a mennyasszony gyülekezethez tartoznak, és előzőleg elragadtatnak, és a nagy nyomorúság után visszatérnek az Úrral, hogy ővel együtt uralkodjanak 1000 évig, ők az Úrral lesznek a Szentvárosban. Mert így van megírva, jöjj, meg akarom mutatni neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És rögtön utána láttam az új Jeruzsálemet, a Szent Várost, feldíszítve, mint egy mennyasszony az övő legényének, de hiszen a Jelenések könyve 21. fejezetében együtt olvastuk, hogy ezt egyszer mindenkora alátámasszuk. Itt olvassuk a 25. verset, Ézsaiás 65. A farkas és a bárány együtt legel majd, és az oroszlán szalmát eszik majd, mint az ökör, és a kígyó porral fog táplálkozni. Nem tesznek többé gonoszságot, és nem tesznek többé rosszat az én egész szent hegyvidékemen. Az Úr az, aki ezt megígérte. Ma úgy van, hogy az oroszlán felfalná bárányt. De akkor békesség lesz, és senki sem fogja felfalni a másikat, hanem mindenki békességben lesz egymással. Egyébként ugyanez az íge megtalálható Ézsaiás próféta könyvének 11. fejezet 6. versében. Akkor a farkas vendégségben lesz a báránynál. Meglátogatja őt. Milyen csodálatos. Semmi többet nem fog történni. Milyen nagyszerű. Ézsaiás 11. fejezet 6. vers. Akkor a farkas vendégségben tartózkodik majd a bárány mellett, és a leopárt lefekszik a kecskegidával, a borjú, a fiatal oroszlán és a hízott ökör. Együtt legelészik majd, és egy kisfiú lesz közöttük a hajtó. Minden békességben és rendben lesz. Jelenleg az egész világ békességre vágyódik, és tudjátok miért? Mert talán ösztönösen is rájönnek, vagy megérzik, hogy el kell jönni a békesség idejének. Csak hogy ez nem emberi kezdeményezésre fog bekövetkezni, mert a békességnek a szívben kell elkezdődnie, és a békességnek Istennel kell elkezdődnie, nem a szuperhatalmak közötti tárgyalásokon, akik aztán tovább fegyverkeznek, hanem a béke Istennel kell elkezdődjön. Az egyénnel és a szívben kell elkezdődnie. Ezért énekli egy énekíró, ha az Istennel való békesség átjárja a lelkemet, akkor örül és újong a szív. Így látjuk, hogy amit Isten megígért az ő ígéjében, az a nagyon közeli jövőbe tolódik. Hogy ugyanannál a témánál maradjak, vagy a témához tartozó témánál, Ézsaiás 25. fejezetének 6. versét fogom felolvasni. Ézsaiás 25. fejezetének 6. versét. Akkor a seregek ura minden népnek előkészíti majd ezen a hegyen a zsíros ételek lakomáját, a fűszerezett borok lakomáját, a zsíros csontvellőben gazdag ételek lakomáját, a tisztított fűszerezett borok lakomáját. És ezen a hegyen el fogja távolítani a fátylat, amely minden népet betakar, és a takarót, amely minden népre terítve van. Eltünteti a halált örökre. Isten az Úr letörli minden arcról a könnyeket, és eltörli az ő népének gyalázatát az egész földről. Mert az Úr elkötelezte magát erre. Előzőleg azt olvastuk, mert az Úr megígérte. Itt azt olvassuk, hogy mert az Úr elkötelezte magát erre. Pál apostol kifejtette, hogy a takaró Izrael népe fölött volt. Itt azzal vagyunk szembesítve, hogy a takaró minden nép fölött ott van. De akkor aztán, amikor Isten valóban kinyilatkoztatja magát, és nyilvánvalóvá teszi az ő dicsőségét, a takaró, amely minden nép felett volt, el fog tűnni, el fog vétetni. És fel fognak kiáltani, ahogy itt a 25. fejezet 9. versében olvasható, akkor azt mondják majd azon a napon, nézzétek, itt van a mi Istenünk, akiben bíztunk, akitől vártuk, hogy megszabadítson minket. Itt van az Úr, akiben reménykedtünk, hadd örvendezzünk és ujongjunk az ő szabadításának. Ki tudna még valamit is mondani az ilyen szavakkal kapcsolatban? Mit kellene ehhez még hozzátenni? Hálásan elismerjük, hogy Istennek van egy csodálatos terve az emberiséggel. Üdvös állapotban van az, aki hagyja magát bevonni vagy beilleszteni ebbe az isteni tervbe, aki belsőleg egyetért vele, és azt mondja, igenis, Uram, én hiszem, hogy Te így tervezted, és hiszem, hogy én is részese lehetek ennek. Néha hangsúlyoztuk mindezt, mit használna nekünk a legszebb ismeretelmélet a dicsőségről, ha nem lenne meg a bizonyosságunk, nem hordoznuk magunkban a bizonyosságot, hogy ott leszünk. Kezdjük tehát el Istennel, vagy hagyjuk, hogy Isten tegye meg bennünk a kezdetet. És a kezdet, amit Isten velünk tesz, az a Golgotán történt. Az engesztelés nagy és dicsőséges napján, amikor Isten megbékélt az emberiséggel, békességet kötött, megbocsájtotta a bűnt, nem tulajdonította neki a bűnt. Amikor például a János levelében azt olvassuk, egy versben az van írva, hogy ha azt állítjuk, hogy nincs bennünk bűn, azzal önmagunkat csapjuk be, és az igazság nincs meg bennünk. És a másodikban azt olvassuk, hogy szabadok lettünk téve a bűntől, mintha soha nem is vétkeztünk volna. Földileg egy ellentmondás. Vagy vétkeztünk, vagy sem. Vagy bűnösök vagyunk, vagy sem. Így érvelne az ész. De a hit kimondja azt, amit Isten az ő ígéjében mondott. Hiszen mindannyian vétkeztek, és hiányosak abból a dicsőségből, amelyet Isten ad. Ez az egyik oldala. És akkor jön a másik. Ha ti bűneitek vérvörösek lennének, és olyan fehérekké legyenek, mint a hó. És aztán hozzátevődik ez is. Én nem akarok megemlékezni bűneikről és vétkeikről, hanem a tengerbe süllyesztem őket, oda, ahol a legmélyebb. Mindkettő igaz. Igaz, hogy bűnben születtünk, bűnben éltünk, de az is igaz, hogy ő az ártatlan, a szent és a tiszta bűnné lett téve érettünk, hogy a mi büntetésünkkel meg lett terhelve, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meg lettünk gyógyítva. Most pedig minden attól függ, hogy mit hiszel. Ha még mindig azt hiszed, hogy bűnös vagy, nos, rendben, akkor légy bűnös. Ha viszont elhiszed, hogy meg lettél mentve, hogy Isten megkegyelmezett neked, és a Golgotán magáival tulajdonává tett téged, akkor csak annyit kell tenned, hogy elfogadod, és hálát adsz a te Istenednek, mert ez egy befejezett mű. Ami Urunk kijelentette, vagy felkiáltotta kereszten, hogy elvégeztetett. Mert elvégeztetett. Minden egyes ember szabadítása megtörtént, vagy bekövetkezett a Golgotán. Viszont a szabadítást minden egyes embernek hitben el kell fogadnia, és magáivá kell tennie egyénileg. Ez a lényeg, és ebből kifolyólag az evangélium hirdetése, hogy egyénileg szembesítve legyünk azzal, ami a Golgotán történt. És akkor meghozhatjuk a döntésünket, és igent mondhatunk az Úrnak, elfogadhatjuk, amit ő elkészített. Van még néhány íge szakasz, amit együtt elolvashatunk, ami szintén ehhez a témához kapcsolódik, hogy Isten elfogadott minket, hogy az ő fiaivá és lányaivá lehessünk. És olvastunk és beszéltünk a tegnap este arról a pihenésről is, amely jövőbenileg fenn van tartva Isten népe számára, vagy hozzáférhetővé lett téve számukra. Itt a második Korintusi levél 6. fejezetében a 14. verstől olvasunk. Ne adjátok oda magatokat arra, hogy a hitetlenekkel egy idegenszerű igát húzzatok, mert mi a közös az igazságosságnak és a törvénytelenségnek. Vagy mi köz a világosságnak a sötétséghez. Miben ért egyet Krisztus Béliállal? Vagy milyen közösség állhat fenn egy hívő és egy hitetlen között? Szeretteim, hitetlenek között kell lennetek egyszer ahhoz, hogy felismerjétek egyáltalán, milyen nagy is a különbség. És milyen fájdalmas nekünk, akik szeretjük a mi Urunkat, amikor gyalázva van, amikor nem tanúsítanak hitet iránta, amikor káromlás megy át az ajkakon. Nagyon gyorsan észrevesszük, hogy mekkora különbség a hívő és a hitetlen között. A továbbiakban ez áll írva. Hogyan férjen össze Isten templom a bálványokkal? Tegnap felolvastuk az ígét, hogy az ég az én trónom, és a föld az én lábom zsámolya. Miféle ház lenne az, amit építhetnétek ti nekem, és miféle helyiség lenne az, ahol megpihenhetnék? És itt azt olvassuk, hogyan férjen össze Isten temploma a bálványokkal. És most következik. Bizony, mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta. Én közöttük fogok lakni, járni, és leszek az ő Istenük, és ők lesznek az én népem. Nem egy emberi kéz által épített templom, hanem ők az én népem, az én fiaim és az én leányaim. Ők alkotják az Úr testét, az az élő Isten templomát a magasságos kinyilatkoztatásának helyét itt ezen a földön. És mi szégyenkezünk amiatt, hogy Isten még nem tudta elérni az ő fennhatóságát jobban, ahogy az a mai napig nyilvánvalóvá válhatott. Szomorúak vagyunk emiatt. De hisszük, hogy teljes joggal el fogja érni az ő fennhatóságát, és nyilvánvalóvá fogja tenni, hogy ő az övéi között lakik. Végül is mi vagyunk az élő Isten temploma, úgy, ahogy Isten mondta. Mit mondott akkor, ami megváltunk? Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap múlva újjá felemelem azt. A nép pedig meghallgatta, és így szólt, 46 éven át építették ezt a templomot, és ez az ember 3 nap alatt újra fel akar emelni. De nem fogták fel, hogy arról a templomról beszél, amely az ő teste. földi vagy fizikai szempontból, ami urunk egy ember volt, és pedig egy olyan templom volt, amelyben Isten lakozást vett magának. Most azonban mi, mint az Úr gyülekezete, az élő Isten temploma vagyunk. Ezt próbáltuk megfogalmazni a tegnap este is. Isten egy élő Isten, és egy élő templomra van szüksége. Istennek szüksége van egy szájra, hogy tudjon beszélni, kéz kezekre, hogy tudjon áldani. Bizony, hogyan akar ezt megtenni? Azáltal, hogy felhasznál téged és engem. Isten nem veszi igénybe a napot, a szelet, a holdat, vagy a csillagokat. Még az angyalokat sem veszi igénybe, arra nézve, hogy ők előálljanak itt, mert nem lennének képesek arra, hogy hirdessék nekünk az evangéliumot. Hiszen semmit sem tudnak arról, hogy mit is jelent megmentve lenni, semmit sem tudnak arról, mit is jelent elveszettnek lenni. Hogyan tudnák előterjeszteni számunkra az örömhírt? Isten úgy intézte, hogy ennek a dicsőséges íge üzenetnek a visszhangja és az íge hirdetés nemzedékről nemzedékre terjedjen. Hálával emlékeztünk vissza szeretett testvérünkre, aki hosszú éveken át ami urunk egyik legidősebb bajnoka volt. És tudjuk, hogy most már láthatja, amit hitt. Én boldog voltam, amikor tegnap este hallottam a bizonyságtételt arról, hogyan ment haza. És milyen békesség, milyen öröm, milyen éneklés volt még az utolsó pillanatokban is az ajkán. Semmi haláltusa, egy békés átmenet az időből az örökké valóságba. És ez az, ez a valóság. Ezek olyan emberek, akik megtapasztalták és átélték Istent, akik nem csak álszenteskedtek, hanem szolgálták az Urat. Lehet, hogy megismétlem magam abban, hogy egy családon belül a hívő ember is legyen az a legbuzgóbb és Istennek legjobban odaszentelt embere, mégiscsak egy ember maradt. El ne felejtsétek ezt, szeretett családtagok! A legnagyobb földi Isten embere is egy ember marad. És éppen azért, mivel ő is egy ember marad, nem zárható ki, hogy bizonyos dolgokat másképp lehet látni vagy megítélni, mint ahogyan ő megítélte azokat. Viszont ennek semmi köze az Istennel való kapcsolathoz. Csak az emberek rágódnak az ilyesmin. Talán azért, hogy a saját mentségüket keressék, de a ti esetetekben ez nem így van, úgyhogy nem kell ezzel tüzetesebben foglalkozni. Végül is mi vagyunk az élő Isten temploma. Már most megfelel ez a valóságnak, vagy csak így áll megfogalmazva? Valóban azok vagyunk? Vajon lakozást tudott-e venni Isten a te szívedben és az én szívemben? Vajon össze tudott-e illeszteni bennünket Jézus Krisztus testének tagjaivá egy szent templommá, amelyben lakozást vehet, amelyben járhat, amelyben beszélhet, amelyben cselekedhet? Mindenkinek módjában áll prédikálni róla, énekelni róla, vagy még álmodni is, de ami legmélyebb, legbensőségesebb sóvárgásunk az, hogy ez valóra váljon. Hogy ma a kegyelem idő végén valóra váljon, ahogyan a kegyelmi idő kezdetén is valóra vált. Hogy Isten, ahogyan az Branham testvér szájából újra és újra hallottuk, a végén mindent visszaszolgáltasson, és kegyelemből mindent annak megfelelő helyre állítson vissza. Ezért menjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat, parancsolja az Úr, és ne érintsetek semmi tisztátalant, és én befogadlak titeket, be akarlak fogadni titeket, és én egy atya akarok lenni számotokra, ti pedig fiaim és leányaim legyetek nekem, mondja az Úr, a mindenható. Micsoda egy csodálatos íge, egy igazi ige, Istenünk szent ígéje. Menjetek ki. Igen, menjetek ki. Honnan és hová menni? Mind abból, ami nem egyezik meg Isten ígéjével. Nem ebből a világból, hanem minden vallásos Bábelből, mind abból, ami nem egyezik a Szentírással. És így térjünk vissza az Úrhoz, hogy egyet tudjunk érteni vele és az ő ígéjével. Aki egyetértésben akar lenni Istennel, annak először az ő ígéjével kell egyetértésben kerülnie. Ha valaki azt hiszi, hogy közösségben van Istennel, és egyetért vele, de nem ért egyet az ígével, vagy nem ért egyet a gondolkodása az ígével, akkor mondjuk ki világosan, akkor valami nincs rendben. És mi nem állítjuk, hogy minden rendben van. De azt állítjuk, hogy teljes hittel a cél felé haladunk. Abban a meggyőződésben, hogy a végén minden 100%-osan helyes lesz. Ahogyan az elején is 100%-osan helyes volt. Mert ez Isten útja az ő gyülekezetével. Hiszen egy olyan gyülekezet akar előkészíteni, amely folt és ránc nélkül való, amely az ő szent szín előtt fedhetetlenül szentségben jelenik meg. Én közöttük fogok lakni és járni, és Istenük akarok lenni, és ők legyenek az én népem. Fiaim és leányaim, mondja az Úr, a mindenható. Van még egy másik ígénk is az Ézsás prófétánál, itt az áll írva 60. fejezetben, Ézsás 60. fejezet, a 13. vers második része, második fele. Ézsás 60. fejezet, 13. vers második fele. Mert tiszteletben akarom tartani azt a helyet, ahol a lábaim megpihennek. Még elnyomót fiai is meghajol, mélyen meghajolva jöjjenek majd hozzád, és mindazok, akik megvetettek, vagy semmibe vettek, vessék magukat a lábad talpához, és úgy nevezzenek téged az Úrvárossának, vagy Sionja, a Szent Izrael Sionjának. Engem különösen foglalkoztatott a következő kijelentés. Mert tiszteletben akarom tartani azt a helyet, ahol a lábaim megpihennek. Isten népe számára rendelkezésére áll a nyugalom. És ha mi hívőként megnyitjuk magunkat az Úr előtt, és elérhetővé tesszük magunkat az ő számára, és ő leereszkedhet, és beköltözhet, lakozást vehet, és közöttünk járhat, beszélhet, és cselekedhet, akkor egy olyan helyé válhat, amelyet megszentel, amelyet megtisztel, nem a mi érdemünkért, hanem az ő szent jelenlétéért. Hiszen nem a hegy maga a szent, hanem a szent a szent hegyen. Nem egy szent hely, hanem a szent, akinek jelenléte megszenteli a helyet. De hiszen az ember önmagában nem szent, hanem a szent az emberben, aki megszenteli őt. És ami Urunk így szólt a János evangéliumában, a 17. fejezetben, 19. vers, Atyám, én megszentelem magamat ő érettük, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Nem létezik ember, aki a saját igazságosságával és a saját szentségével előhozakodhatna, hiszen Isten előtt ez nem érvényes. Ahogy a próféta mondja, minden igazságosságunk olyan, mint a bemocskolt ruhadarab, eredetileg. De akkor ő lett nekünk igazsággá, vagy megváltássá téve, Az az íg, amelyet Pál apostol a korintusiakhoz intézett. Minden dicsőséges és minden igaz. Halleluja! Dicsőség legyen a mi Istenünknek mindörökkön örökké. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetben elolvassuk még a 8., 9. és 10. verseket. Mert ha Józsué valóban bevezette volna őket a nyugalomba, akkor Isten nem beszélne egy újabb, egy későbbi napról. Következetesen tehát még mindig fenntartva marad egy szombatpihenés Isten népe számára, mert aki bejutott az ő nyugalmába, az a maga részéről is nyugalomra tért a saját műveiből. Ahogyan Isten, vagy pontosan úgy, ahogy Isten is nyugalomra tért a saját munkájából. Hallottuk, Rusz testvér érintette ezt a gondolatot, hogy Isten mindent megteremtett, és minden nagyon jó volt, és azután az áll írva, és Isten megpihent. Isten megpihent minden munkájától. Miután mindent megalkotott, és mindent felbecsült, azt mondta, ez nagyon jó. Mind a mai napig egyetlen ember sem létezik, aki egy javaslatot tudna tenni a tökéletesítésre. Még egy sem. Kritikusok vannak ugyan, de olyan nincs, aki képes lenne javítani azon, ahogy Isten megalkotta. Isten megpihent minden művétől. Amennyiben mi megpihenhetünk Istenben, akkor mi is megpihenünk minden saját műveinktől. Mert akkor nagyon is jól tudjuk, hogy azok nem is éppen olyan jók. Mégpedig éppen az ellenkezője annak, mint ami Istenről van mondva. Hadd olvassam fel újra a 9. és 10. verset. Következetesen tehát még mindig fenntartva marad, még mindig rendelkezésére áll egy szombatpihenés Isten népe számára. Mert aki bejutott vagy bement az ő nyugalmába, az a maga részéről is nyugalomra tért a műveiből. Úgy, ahogyan Isten is nyugalomra tért a saját munkájából. Nem a mi cselekedeteink mérvadóak, hanem az a munka vagy mű, amelyet Isten elvégzett Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mi pedig hat térjünk nyugalomra a mi cselekedeteinkből, és hadd pihenjünk meg az ő beteljesedett, tökéletesített, örökérvényű megváltó művében. Így találunk békességet Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által. Ha valakinek gondja lenne a szombattal, a szombat nyugalomról van szó, nem csak egy hétköznapi napról, hanem ahogyan Isten megpihent a 7. napon, úgy pihenünk mi is minden munkánkból, és pedig örökkön örökké. 7 az isteni tökéletesség száma. Nem csak a 7 egyik napján vagyunk isteni nyugalomba, hanem a 7 napján. Nem csak a 7. napon, amikor esetleg rövid előadást tartunk a szombatról, az senkinek sem hozza el Isten nyugalmát. De ha eljutottunk az Istenben való nyugalomra, akkor nem csak a 7. nap, hanem a 7, mind a 7 napján. Halleluja! Dicsőség Istennek! Milyen csodálatos, amikor Isten ügye a szellem által át lett lényegítve, és ki lett nyilatkoztatva egy ember számára, és felemelkedik így a hálátadosság a szívünkben. Tegnap az volt a benyomásom, hogy egy oltárhívást kellett volna még adnunk, hogy az emberek, akik úgy érzik, hogy az Úr közeledik hozzájuk, ragadják meg az alkalmat, és egyszerűen segítségül hívják őt, ahogy meg van írva, és hívj engem segítségül a nyomorúság napján, és én meg akarlak szabadítani téged, és te dicsőíteni fogsz engem. A bibliai megtérések valóban megtörténnek anélkül, hogy oltárhívást kellene tenni. Az apostolok cselekedeteiben Péternek nem kellett megkérdeznie, ki akarja Istennek szentelni az életét, ki akarja felemelni a kezét, ki akar döntést hozni Jézus mellett. A Szent Szellem leszállt a hallgatókra, és ők spontán maguktól feltették a kérdést. Tisztelt testvéreink, mit tegyünk, hogy üdvözüljünk? Ezt kívánjuk mi is magunknak ismét. Hadd jön, hadd következzen be az Úr nevében. Napjainkban mennyi megtérés van, és ez nem kritika, ez egy szomorú megállapítás, amely előtt mindannyiunknak meg kell hajolnunk. Mennyi olyan megtérés van, amelyet emberi befolyás idézett elő, anélkül, hogy az emberek áttörtek, áthatoltak volna, és valóban megtalálták volna békességüket Istennel. Amire mi vágyunk, az a Szent Szellem ősi munkálkodása. Ezzel az ősi ígével, az örökké érvényes evangéliummal, amely tanúságtételként hirdetve kell legyen minden nemzetnek. Így áll írva a Máté 24. fejezetének 14. versében. Az Isten országának evangéliuma hirdetve kell, hogy legyen minden népnek. És ahogyan, amikor Isten Izrael számára eljön az idő, kiárad rájuk a bűnbánat és az imádság szelleme. Úgy hadd tanúsítana Isten ismét irgalmasságot, és árassza ki az ő szellemét minden húsvértestre, és mi régiek, hadd nevezzem most már így magunkat, akik átéltük a II. Világháború utáni időszakot, az ébredés idejét, amely minden városban és faluban várhatóva mentünk is elérkezett, mindenütt tapasztalható volt. Mi még visszaemlékszünk arra, hogyan munkálkodott Isten szelleme, hogyan törtek ki az emberek könnyekben, segítségül hívták az Úr nevét, és meglettek mentve. Dicsőséges idők. Bárcsak még dicsőségesebb idők térnének vissza. Legyen, hogy Istennek tetszésére lenne, hogy megkoronázza az ő művét dicsőséggel és fennséggel. Hogy megkoronázza, megajándékozna bennünket egy további kegyelmes meglátogatással, mielőtt az irgalmasság ajtaja örökre bezárulna. Ma, amennyiben meghallottuk az ő hangját, meg ne keményítsük a szívünket, nem akarjuk megkeményíteni, hanem nyissuk meg, és adjunk hálát az Úrnak, hívjuk segítségül őt, és magasztaljuk őt. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyám, szívemből köszönöm neked a te drága és szent ígédet. Uram, köszönöm neked az új szövetség vérét, amelyet te Isten bárányjaként kiontottál a keresztfán. És köszönöm neked, hogy ezzel a vérrel beléptél a mennyei szentébe, a szentek szentjébe, és hogy ez a vér helyettünk szószólóan beszél. Halleluja! És hogy örömteli bízalmunk van arra, hogy ezen az új élő úton járhatunk, hogy hittel jöhetünk a te jelenlétedben. Szeretett Urunk, rendkívül megalázó számunkra, hogy te, mint a szent, így lehajoltál, megalázkodtál. Csak kegyelem, hogy még egy pillanatra is méltattál bennünket. Ó, Istenem, fogadd el a köszönetet, fogadd el a megváltásért, a szabadulásért, az üdvösségért, a megbocsájtásért és az örök életért. Mindenért, amivel megajándékoztál bennünket. És most különösen imádkozunk mindazokért, a hátra maradottakért, szeretett testvérünk egész családjáért, akit hazavittél a te dicsőségedbe. Ó, Uram! Bizonyára sóhajokat és imákat küldött fel a te kegyelmi trónodhoz, hogy azon a napon újra láthassa az öveit mind. Te, aki meghallgatod az imákat, kérünk téged együtt, áld meg a temetés napját is. Áld meg szeretett Rusz testvérünket, aki előterjeszti ott a te ígédet. Hűséges Uram, szólj az emberekhez. Hadd ismerjék fel, mit jelent elveszettnek lenni, örökre elszakadva lenni Istentől. Ó, Istenem! Munkálkodj a te szellemed, és a te ígéd által hatalmas módon, egész hatalmas módon. Még egyszer köszönetet mondunk neked a tegnap estéért, amikor olyan közel voltál hozzánk, olyan különösen közel, amikor szembe jöttél velünk, hogy találkozzunk, és megosztottad velünk a vacsorát. Uram, ma reggel is megerősödtünk, megerősítettél a te ígéd által, mert te megígérted, te megfogadtad, és bizonyosan be is tartod. Legbensőségesebb hálánkat fogadd ezért. Áld meg mindenütt a te népedet, a te véred megvásárolt nyájadat az egész földön. És juttas minket is hamarosan arra az állapotba, hogy azt kiálthassuk, jövel hamarosan, Uram Jézus. Urunk, köszönjük neked, hogy előkészítetted a helyet számunkra, és hogy hamarosan részt vehetünk a nagy vacsorádon, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal, minden szenttel, minden megváltottal együtt. Üdvös állapotban van az, aki meghívást kapott a bárány menyegzői vacsorájára, és részt vehet rajta. Szeretett Uram, hadd vegyük komolyan ezt a meghívást, és mindenki tisztelje meg azt, és éljen a lehetőséggel. Ma te szóltál hozzánk, ma beléphetünk a te nyugalmadba. Nem egy szombati nap pihenésébe, hanem egy szombat megpihenés. Halleluja! Ó, nagy Istenem, milyen csodálatos vagy te! Milyen egyértelmű a te szavad! Halleluja! Ó, hálát adunk neked a te szellemedért, aki az ígét adta, aki ihlette, aki életre kelti és kinyilatkoztatja nekünk. Áldj meg minket együtt, és légy te mindannyiunkkal. A Jézus nevében. Amen.